Átláthatatlan lett a jogrendszer Európában, ezért a mesterséges intelligencia segítségével egy jogtárat hoznak létre, mondta az Inforádióban az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence arról is beszélt, hogy augusztus óta az új online csalások elleni törvénycsomagnak is köszönhetően közel 500 millió forint bűncselekményben érintett pénzt sikerült visszaszerezni. A részletekről az igazságügyi miniszterrel beszélgettem.
Ugye összetettebb a jogrendszerünk, mint egy 20 évvel ezelőtt az Európai Uniós csatlakozást követően, és az Európai Unióban a hihetetlen mennyiségű jogalkotással együtt, ugye ez generált aztán a nemzetekben, a nemzetállamokban is különböző jogalkotási folyamatot, a részletszabályok, a miniszteri rendeletektől kezdve mindenhol, és egy olyan jogrendszer alakult ki egész Európában már, ami szinte teljes egészében átláthatatlan, tehát jogász legyen a talpán, aki az egészet át tudja látni, hogy az Európai Bíróság milyen határozatokat hozott, amiből aztán következik a joggyakorlatszal, elég bonyolultá vált a rendszer. Ennek megfelelően azt szeretnénk elérni, hogy egy átlátható jogrendszer legyen. És az átlátható jogrendszert a szakként tudjuk elérni, és már is kezdtünk ezen a folyamaton dolgozni. Már az alapokat letettük, a folyamatot végig is gondoltuk, és az komoly eredményeket mutat, hogy a mesterséges intelligencia segítségével, hogyha mondjuk egy jogász leül egy átlagos polgár, akinek átlagos ismertsége van a joggal kapcsolatban, és beírja azt a jogi problémát, amivel akar foglalkozni, akkor el tudja neki mondani majd ez az újfajta jogtárunk, amelyet szeretnénk kialakítani, hogy bizony abban az esetben melyik jogszabályokat kell alkalmazni, és egy összefoglalót is tud mondani abban a vonatkozásban, hogy egyébként azt a jogesetet hogyan kell megítélni. Tehát ez tulajdonképpen egy átláthatóságot biztosít, ami tartalmazni fogja azt is, hogy egyébként az Európai Uniós joggyakorlat tekintetben milyen irányadó jogirodalomban mi jelent meg ezzel kapcsolatban, milyen cikkek jelentek meg, milyen jogszabályokat kell figyelembe venni, de mondom a polgár számára meg egy összefoglaló tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy ha is amennyiben ez történt veled, akkor ezek a jogszabályok, amiket alkalmazni kell, ezt kell csinálnod, és ezt így kell értelmezni, hogyha bíróságra mész, akkor nagyjából erre számíthatsz.
Ez az eredmény, ez bármilyen eljárásban hivatkozható lesz. Azért kérdezem, mert egy jogász ember az minden kérdést legalább kétféleképpen meg tud fogalmazni, és mind a két megfogalmazásból ellentétes eredmény fog születni.
Természetesen nem teljesen exakt tudományról beszélünk, ezért mondom azt, hogy elsősorban arra képes ez a rendszer, hogy megmutassa azt, hogy ezt a jogviszonyt, ezt milyen jogszabályok szabályozzák, tehát elmondja, hogy itt a polgári törvénykönyvnek ezek a szakaszai tartoznak ide, más jogszabályokból ez tartozik, de a bírósági határozatok jelentek meg ebben az ügyben. Ezek a bírósági határozatok voltak, ezek a szakcikkek jelentek meg ebben a témában, amiből a jogász már össze tudja rakni a tényállást, és nyilván az ügyfele érdekében megfelelő akár védekezést tud előállítani, vagy reagálni tud arra a tényállásra, amelyik a bíróságon felvetődött.
Mennyire lesz valós idejű egy ilyen magyarázó rendszer? Tehát, hogyha pénteken benyújtanak egy törvényjavaslatot, a hétfőn elfogadott törvényt, azt már látni fogja?
Jó, teszik a kérdést, mert a helyzet az, hogy Magyarországon három jogszabálytár létezik. Van a nemzeti jogtár, ami az állami jogtár, és ezen kívül két magánjogtár is van, de egyik jogtár sem közhiteles jogtár. Ezért arra törekszünk, hogy egy közhiteles jogszabálytárat hozzunk létre. Épp a napokban találkoztam egy esettel, amikor a jogszabálytárak egy-egy jogszabállyal kapcsolatban nem ugyanazt tartalmazták, és akkor ember legyen a talpán, hogy megmondja egyébként, hogy melyik az igazi, melyik az a tényleg hatályos. Na, ezt szeretnénk elkerülni, és szeretnénk egy olyan jogtárat, amelyik ilyen szempontból már mindenképpen közhiteles, tehát hivatkozható hivatalosan is. Ez a gyakorlatban persze csak ritkán vett fel problémát, de pont most találkoztam, mint ahogy említettem az előbb vele, mert ma tulajdonképpen a magyar köszlöny a közhiteles. Ez egy olyan jogszabálytár, a mostan is ilyen egyébként fizikai szempontból az állami, ami a közlönyből veszi ki az adatokat. Ez is a közlönyből venné ki az adatokat, tehát azok a jogszabályok, amelyeket mondjuk ez az újfajta jogtárunk fel fog sorolni, az természetesen a közhiteles jogszabályokat fogja ilyen szempontból felsorolni, tehát ez egy közhiteles jogszabálytár lesz.
Arra alkalmas lesz, hogyha exakt módon fogalmazom meg a problémát, akkor megmondja, hogy abból a hatályos jogszabályok alapján egy bíró milyen döntést hozna?
Hát arra azért, ugye a bírói döntés az mindig, a bírói döntés mögött mindig embernek kell lennie, hiszen azért nagyon sok tényt kell mérlegelni egy bíróságnak, tehát egy gép sose fogja tudni megmondani azt, hogy mondjuk milyen bírósági döntés várható, hiszen nagyon sok körülményt mérlegel mindig a bíróság, tehát azt nem várható el soha, még a mesterséges intelligenciától sem, hogy mondjuk előre megmondja, hogy mi lesz a bírósági döntése, ez azért kellenek az ügyvédek, kellenek a különböző érvek, a körülmények, de az, hogy egyébként milyen környezetben kell értelmezni ezt a kérdést, vagy ha feltesznek ki egy kérdést, ami olyan exakt kérdés, hogy mondjuk egy öröklési jogi kérdést, hogy nagymama volt az örökhagyó, van három unoka, melyik szülő él hogy ezek közül, az akkor örökség? Egyébként az örökség hogyan oszlik meg egy normál esetben ilyen típusú kérdésekre természetes. Ezek exakt kérdések, amikre exakt választható, ezekre persze tud választani.
De olyan típusú problémákra, amíg az embereknél elő szokott fordulni, hogy van egy ügye, csak nem tudja eldönteni, hogy ezzel elmenjen a bíróságra, vagy ne menjen a bíróságra. Ebben ilyen jóslást fog tudni adni, hogy tud érdemes, segíteni. Mert látja a joggyakorlatot, vagy nem érdemes.
Abban tud segíteni, hogy egy áttekintést adjon a joggyakorlatról, hogy ez az ügy általában hogyan ítélhető meg, és akkor el tudja dönteni azt, hogy egyébként milyen irányba induljon meg, hogy egyáltalán van-e esélye ügyvédhez, bírósághoz fordulni. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az ügyvédek munkája kiváltható lenne, nem lesz ez kiváltható meg a bíróság munkája sem. Egy irányt tud megadni, segíteni tud abban, és leginkább a jogász világnak tud egy óriási nagy segítséget adni, hogy abban az iszonyatos mennyiségű jogszabályban melyek azok, amik erre vonatkoznak, és fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy mondjuk az államháztartási törvény ilyen és ilyen szakasza még szabályozza ezt a kérdést, és akkor egy ilyen értelmezési környezet tud elő.
A bírói gyakorlatot is beleveszik. A kúrián elindult 10 évvel ezelőtt egy hatalmas jogegységesítés folyamat, kicsupálták mindent, amit már nem lehet használni, vagy nem kell, újakat csináltak, és egységesíteni próbálták a joggyakorlatot. Valóban. Elég egységes már ahhoz, hogy lehessen vele dolgozni? Vagy még van olyan, hogy Győrben másképp döntenek, ugyanolyannak látszó ügyben, mint mondjuk Szegeden?
Valóban van ilyen helyzet, hogy mondjuk ugyanolyan ügyben másként döntenek, ilyenkor van mindig a kuriának szerepe a jogegységesítésben, és végzi is ezt a feladatot. Nyilván ez egy, hogy is mondjam, végtelenített feladat, mert a világ is változik, és a világ
változása.
Folyamatosan reagálni kell, de természetesen ezt a gyakorlatot is figyelni fogja ez a jogtár.
Online csalások elleni törvénycsomagot csinált az országgyűlés. Az elmúlt években egészen elképesztő mennyiségű online csalás érték történt Magyarországon is, de nem biztos, hogy a pénz itt van. Hogy lehet megfogni?
Valóban ez az egyik legkomolyabb változás talán a büntető jogunkban, és a legtöbb ilyen bűncselekmény. A bűncselekmények változásában a leginkább tetten érhető az, hogy az online csalások száma az hihetetlen módon növekedett meg. Nem csak Magyarországon, ez egy világjelenségről beszélünk, egész Európában. Szerintem, és általában ennek a jellemzője az is, hogy ezeket a bűncselekményeket nem feltétlenül Magyarországról követik el. Tehát az ember kap egy SMS-t, azt hiszem mindannyian kaptunk már ilyen típusú SMS-t, telefonhívást, amivel valamilyen formában adatainkat akarták kicsalni, vagy e-mailt, tehát ez elég széles körű az az elkövetési forma, ami ebben a körben megjelent. És elég nagy persze azoknak a száma is, akik jóhiszeműen elhiszik azt, hogyha valaki felhívja őket, és azt mondja, hogy ő a bank, és a bankként meg akar akadályozni mondjuk pénzt egy online csalást, és megadatja az adatokat, és végül tulajdonképpen ez lesz egy online csalás, és ilyen szempontból kicsalják az embernek a bankszámla adatait, és utána leszívják teljes egészében a bankszámláját. Na, ezt valamilyen formában mindenképpen meg kell akadályozni, mert ezeknek a száma hihetetlen módon növekedett meg. Két jogszabálycsomagot el is fogadtunk e tekintetben. Mi a lényege ennek, hogy lehet ezeket megfogni, ezeket a bűncselekményeket? Egyrészt a gyorsaságnak nagyon nagy jelentősége van, mert itt percek alatt kell tudni intézkedni, hogy a pénzt megállítsuk, amíg még az országban van, mert hogyha az országot, de főként ha az Európai Unió területét a pénz elhagyta, akkor már nagyon nehéz ezeket a pénzeket megfogni. Ennek érdekében egyszerűsítettük a büntető eljárást. Tehát kevesebb jóváhagyás, gyorsabb intézkedési lehetőség a rendőrség számára, és a bankok számára is, egyrészt az információ áramlással, valamint a bankoknak a jogai és kötelezettségei tekintetében kellett változást létrehozni, hogy megállíthassák, illetve állítsák meg ilyen formában a pénznek az áramlását, mielőtt mondjuk leszívnák, fölvennék ezeket az összegeket, de jellemzően egyébként külföldre utalják ezeket a pénzeket, és külföldön veszik aztán föl a bankszámláról, vagy nagyon sokfele utalják szét valakiknek a nevén megnyitott bankszámlákról és azokról a kis összegeket gyorsan fölveszik, és eltűnik a pénz. Ezt a folyamatot kellett megállítani, és ennek érdekében hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek újszerűek, mert azért mondom, hogy újszerűek, mert a magánszféra és a közszférának az együttműködését kellett megerősíteni. Ez azt jelenti, hogy a bankokra is tulajdonképpen büntető jogi jellegű kötelezettségeket kellett telepíteni, ami azt jelenti, hogy nekik is részt kell venni abban, hogy ezeket a pénzeket megállítsuk. Ezek persze kellett jogok is, hogy ők maguk megállítsák ezeket, és ne legyenek kötelesek teljesíteni ilyen formában az átutalásokat, hogyha gyanús pénzmozgást észlelnek. Ez a folyamat ez zajlik, folyamatosan figyeljük az elkövetési formákat is, most már a második ilyen törvénycsomagot nyújtjuk be az országgyűlésnek, és aztán majd lesz egy következő is, mert már látjuk azt, hogy szükség lesz erre.
Tuzson Bence igazságügyi minisztert hallották. A kábítószerek Európába történő beáramlása terén és a szerek minőségi fejlődésében is súlyosabb lett a helyzet a közelmúltban, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Téglási Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. A riporter Kocsonya Zoltán.
Folyamatosan romló tendenciát látunk, nem csak a kábítószerek beáramlásában, akár Európában, akár hazánkban, hanem a kábítószerek minőségi javulását is lehet látni. Tehát például a kokain, amellett, hogy az ára nem változott lényegében, amellett sokkal tisztább anyagokat foglalnak le, ami azt jelenti, hogy olyan mértékű a kínálati piac, hogy az árat nem tudják emelni. Tehát az anyag tisztább, mégis ugyanazon az áron adják, ami egy relatív árcsökkenést jelent, kokain esetében mindenképpen.
De és tisztább anyag az egyúttal veszélyesebb is? Vagy éppen az a kevésbé veszélyes? Vagy hogyan írható ez le?
A tisztább anyag az olyan értelemben veszélyesebb, hogy ha valaki hozzászokott ahhoz, hogy egy bizonyos, mondjuk így tisztaságú anyagot használ, annál tisztább anyagot vásárol a dílerétől, de ugyanazt a mennyiséget használja föl, tehát lövi be magának, vagy szívja föl, akkor az nyilvánvalóan sokkal károsabb, tehát meglepő eredményekre is vezethet, pedig ő hozzászokott, hogy egy bizonyos mennyiségű kokainnal ő úgy el van, tehát nagyon-nagyon akut életveszélybe nem kerül, de ha az tisztább anyagból csinálja ugyanazzal a mennyiséggel, akkor bizony komoly életveszélyes helyzetek is előfordulhatnak.
Ha egy térképet próbálnánk felrajzolni, akkor mi mondható el, hogy a világ mely régiói érintettek leginkább, azok a régiók, illetve országok, ahol megengedőbb a szabályozás, mert hogy hát az elmúlt időszakban több országban is enyhítettek a szabályokon, elsősorban hát úgymond a marihuana rekreációs használatával kapcsolatosan, vagy erre hivatkozva, csak 2024-ben Kanadában, Uruguayban, az Egyesült Államok több tagállamában, de hát itt Európában is, Németországban is, Ukrajnában. Szóval ott, ahol elindulnak a legalizáció felé, ott lehet ez a térkép a legsúlyosabb.
Szóra kép, tehát például Kanadánál, amikor legalizálták a marihuánát, a használatot, akkor érdekes módon, és ez ugye a legalizáció párti lobbinak a fő érve volt, hogy a fiatalok körében nem nőtt a marihuána fogyasztás. Ez igaz, nem is csökkent, nem is nőtt, stagnált. Ellenben a középkorúak és az időskorúak, tehát a 60 pluszosok körében radikálisan megnőtt a marihuána fogyasztás, és amikor engedélyezték a marihuána tartalmú élelmiszerek árusítását, tehát sütik, cukrok, egyebek, akkor egy év alatt meg háromszorozódott a sürgősségi ellátásra szorulók aránya, akik ilyen marihuánás élelmiszereket ettek. Ennek több oka is van, kicsit a tudatlanság is, másrészt azért azt kell látni, hogy ezek a 60 pluszos korosztály ugye egyéb gyógyszereket is szed, szívgyógyszert, vérnyomásgyógyszert, és ezek a gyógyszerek kölcsönhatásba léphetnek a kábítószerrel, amik emelik a veszélynek a kockázatát, hogy még rosszabbul hat rájuk. Más helyeken, Németországban például a marihuana fogyasztás kimutathatóan nem tudjuk, hogy mennyiben nőtt, biztos, hogy nőtt, de azért nem tudjuk, hogy mennyiben nőtt, mert hiába legalizálták, a fekete piac az továbbra is él és virul, köszönjük szépen, nagyon jól van. Most a legalizációs törvény hatályba lépése után, ha valakinek a zsebébe van egy marihuánás cigi, arra nyilvánvalóan nincs ráírva, hogy ezt ő most cannabis klubból vásárolta, vagy a fekete piacról, tehát nem tudják érvényesíteni ellenük a szankciókat.
Téglási Kristófot, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Óbuda Békásmegyer alpolgármestere szerint háborús állapotok vannak Budapesten szilveszterkor, ezért szigorúbban kell szabályozni a pirotechnikai eszközök használatát. Petárdázni továbbra is tilos, és a belváros több pontján a tűzijáték használatot is megtiltják. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Béres András, Óbuda Békásmegyer alpolgármestere szerint szigorúbban kellene szabályozni a pirotechnikai eszközök használatát. Erről a fővárosi közgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatón beszélt a Párbeszéd Zöldek politikusa.
Egyfelől nyitottak vagyunk arra, hogy a hármas kategóriáját, tehát az igen hangos tűzijátékokat teljes mértékben tiltsák be Budapest területén, illetve hatékonyabban kéne fellépni az amúgy illegális petárdázással szemben is. Hogy lássuk, hogy jelenleg mi a helyzet. Ugye egyre többen játszanak a tűzzel, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag háborús állapotok vannak Budapesten a szilveszter idején, olyan, mint hogyha egy rakétatámadás érne 12 órán keresztül a főváros, csak nincs egy óvóhely, ahol el tudnak bújni ez elől.
Petárdát használni tilos, és a tűzijáték is csak az engedélyezett idősávban használható, azon túl komoly szabálysértési büntetést von maga után. Mondta korábban az Inforádiónak a készenléti rendőrség tűzszerész főosztályának vezetője, Huszák András rendőr.
A tűzijátékot és a petárdát külön kell választani. A petárda az magánszemélyeknek egész évben tilos, és szilveszterkor sem kap senki engedélyt arra, hogy a petárdákat felhasználja. Ennek nincs látványa, ennek csak hanghatása van egy erős villanás kíséretében, és igazából csak arra jó, hogy ártatlan járókelőket, házi állatokat megijessze. A másik, amire ki kell térni, a tűzijáték. A tűzijátékokat osztályba sorolják, az első kettő osztályba azok tartoznak, amelyek alacsony kockázattal járnak. A harmadik kategória az, amelyek közepes kockázattal jár, és felnőttek december 28-át követően megvásárolhatják ezeket a harmadik osztályba tartozó pirotechnikai termékeket, és december 31-én este 18 órától január 1-én reggel 6-ig ezeket az eszközöket felhasználhatják, tehát csinálhatnak otthon tűzijátékot.
A belváros több pontján is tilos lesz tűzijátékot használni az év utolsó napjaiban és az új év első óráiban is. Szentgyörgyvölgyi Pétert, az 5. kerület polgármesterét hallják.
Az Erzsébet tér, Vörösmarty tér, Szent István tér, Váci utca, Ferenciek tere, és mondjuk, hogy az összekötő kis utcák területén nem lehet tűzijátékhoz használni, működtetni, mert kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a belvárosiak és az ideérkezők együtt, vidáman, boldogságban, békességben és balesetmentesen tudják megélni az ünnep pillanatát, és így tudjanak belépni az új évbe.
Az 5. kerületi önkormányzat az érintett területeken akár 200 ezer forintos pénzbírságot is kiszabhat a rendelet megszegőivel szemben.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több jogsértést is elkövetett az egyik táplálék kiegészítőket forgalmazó cég kereskedelmi tevékenysége során. Ezt állapította meg a gazdasági versenyhivatal. A Jim Beam több más mellett sokszor alkalmazott olyan az egyes termékek gyógyhatására utaló állításokat, amelyek tiltottak, illetve olyan egészséggel kapcsolatos állításokat, amelyek nem feleltek meg a rájuk vonatkozó speciális előírásoknak. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét.
A gazdasági versenyhivatal vizsgálata során megállapította, hogy a vállalkozás a honlapján megjelenített termékleírásokban sok esetben olyan egészségre gyakorolt, nagyon kedvező hatásokat, illetve gyógyhatásokat tüntetett fel, amelyek vagy nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek, vagy egyenesen tiltottak voltak. Ezen kívül az árak feltüntetésével is több probléma volt. Áthúzott árakat alkalmaztak legjobb árak szlogenek közzétételével, valótlanul azt sugalták a fogyasztóknak, hogy bizonyos termékeket kedvezményesen vásárolhatnak meg. Ezen kívül a jogszabályi előírás ellenére nem jelenített meg a vállalkozás fontos információkat a fogyasztói értékelések kezelésével és szűrésével kapcsolatban. Több termék forgalmazására ráadásul úgy került sor, hogy azokat a cég nem jelentette be előzetesen az illetékes hatóságoknak. A vállalkozás az eljárás során együttműködött a versenyhivatallal, elismerte a jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslati jogáról. Ezen kívül utólagos megfelelési program bevezetését is vállalta, ennek körében megfelelési szabályzat kialakítását, vállalta a belső oktatások tartását, illetve az önszabályozó reklámtestülethez való csatlakozást is vállalta a cég. Ezeket a vállalásokat, ezt az együttműködést figyelembe véve, és enyhítő körülményként figyelembe véve, gazdasági versenyhivatal versenytanácsa végül 100 millió forint bírságot szabott ki a vállalkozásra.
A gazdasági versenyhivatal azzal kapcsolatosan mennyire tárt föl jogsértést, és mennyire lehet azt kijelenteni, hogy ez a cég olyan dolgokat állított a termékeikről, ami nem fette teljesen ezeket az állításokat, tehát utalt különböző gyógyhatásokra, és egyébként ez nincs teljesen így.
A vállalkozás több esetben is olyan hatást fogalmazott meg egyes termékeivel kapcsolatban, amelyek nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek. Ezt igazolta a vizsgálat és a vizsgálatban feltárt dokumentumok. A versenyhivatal az ügy kapcsán is felhívja a vállalkozások figyelmét arra, hogy élelmiszerekkel kapcsolatos vagy tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó reklámállításokat az Európai Közösségi Jog közvetlenül szabályozza. Hát az élelmiszerekkel kapcsolatban csak abban az esetben szabad egészségre vonatkozó állítást tenni, amennyiben az megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek. A Jim Beam ezzel ellentétes állításokat is megfogalmazott a termékeivel kapcsolatban, tehát ebben a körben is jogsértést követett el, ezt megállapította a gazdasági versenyhivatal vizsgálata is.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az ági öröklés a törvényes öröklés rendszerén belüli sajátos öröklést takar. Célja, hogy az örökhagyó bizonyos vagyontárgyai, vagyis az ági vagyon az ő családjában maradhasson. Az ági öröklés szabályairól beszélgettem Tóth Ádámmal, közjegyzővel, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével. Az ági öröklés szabályairól fogok beszélgetni Tóth Ádámmal, közjegyzővel, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével. Jó napot, elnök úr! Én abból indulok ki, hogyha az öröklés bonyolult rendszerén belül valaminek van egy külön neve, akkor annak az intézménynek valami célja is kell, hogy legyen, ami alapján az ide tartozó szabályokat ezzel a külön névvel, hogy ági öröklés, ellátjuk. Jól kapiskálok, vagy tévúton járok?
Jó napot kívánok! Egészen jól gondolja, az ági öröklés a törvényes öröklés egyik fajtája. Ha néhány szóban bemutathatnám az eredetét, akkor világosabbá válik, hogy mi a jelentőséges, mi a jogalkotói cél ezzel a jogintézménnyel. A magyar jogban, ahogy minden európai középkori jogban, lényeges volt az, hogy ha valakinek nem volt gyermeke, őt egy időben fiú gyermeke, akkor az a vagyon, amit ő örökölt az apai ágról vagy anyai ágról, erre az ágra áramoljon, jusson vissza. Ezt a latin szóval paterna paternis, materna maternis elvének nevezzük. Ennek volt egy konkrét szabályozása is a magyar középkorban, 1351-ben Nagy Lajos király az ősiséget szabályozta, és itt két lényeges része van ennek a jogszabálynak. Egyrészt az élők közötti szabad rendelkezési jogot korlátozta a család javára, másrészt a halál esetére szóló rendelkezési jogot korlátozta. 1351-ben hozták meg ezt a törvényt, és 1848-ban törölték el.
Stabil.
Ez elég hosszú ideig tartott, és így a magyar jogtudatba eléggé beágyazódott. 1852-ben a szabadságharc leverését követően, az uralkodó, aki ekkor nem volt törvényes királya Magyarországnak, hanem ugye a forradalmat leverő Ferenc József, hozott egy pátens, egy királyi rendeletet, császári rendeletet, amiben megerősítette az ősiség eltörlését, és egyben bevezette az osztrák polgári törvénykönyvet, de ez nem is lényeges. Amikor az osztrák birodalom, Habsburg birodalom meggyengült, és a kiegyezést megelőzően egy néhány évvel, 1861-ben összejött az úgynevezett országbírói értekezlet Pozsonyban, 1861. február-márciusában, akkor ugye már nem volt több mint 10 éve, közel 10 éve ősiség, sőt, hogyha a szabadságharc törvényét veszük, akkor több mint 10 éve, de az igény megvolt arra, hogy valamiképpen védjék a családi vagyont. Az országbíró értekezlet végül létrehozta az ági öröklést. Az ági öröklés az egy sokkal lazább rendet jelent, mert az élők közötti rendelkezést nem korlátozza, a halál esetére szóló rendelkezést nem korlátozza, de ha valaki nem rendelkezik halála esetére, akkor egy más törvényes örökösi kör lesz jogosult azokra a vagyontárgyakra, amelyeket ő az apjától vagy valamelyik felmenőjétől kapott.
Az, hogy a törvényes öröklés rendszerén belül van, ez azt jelenti,
igen,
hogy akkor van ági öröklés, ha nincs végintézkedés? Ilyen szigorúan kell érteni?
Egészen pontosan így van. Tehát ági örökléssel az ági öröklést ki lehet zárni végrendelettel. Ha valaki nem készít végrendeletet, akkor törvényes öröklés van. A törvényes öröklésnek van egy általános rendje, és bizonyos vagyontárgyakra, amiket ő valamely felmenőjétől kapott, azokra ági öröklést kell alkalmazni. Az ági örökösi kör más, mint az általános szabályok szerinti törvényes örökösi kör, mert az ági öröklés célja az, hogy az ági örökséget ne a házastárs örökölje, hanem ez visszamenjen a családhoz, és a családon belül, hogyha mondjuk a szülőtől kapott valaki valamilyen vagyontárgyat, akkor azt a testvérek, vagy a testvérek gyermekei örököljék. Még egy nagyon lényeges feltétel van, amit nem hangsúlyoztam ki. Az ági öröklés csak akkor jön szóba, ha leszármazó nélkül hal meg valaki. Tehát ha van leszármazója, az is kizárja az ági öröklést, de ha nincsen, akkor szükséges az ilyen vagyontárgyak esetén az, hogy végrendelkezzen.
Úgy fogalmazott, hogy a vagyontárgyak egy bizonyos köre esetén. Mi az a bizonyos kör, amire az ági öröklés szabályai vonatkoznak?
Ezek alapvetően azok a vagyontárgyak, amelyeket az örökhagyó valamely felmenőjétől kapott, és amelyeket bekerültek így a hagyatékába. Tehát mondok egy példát, van egy szülői ház valahol vidéken, és ezt a szülői házat öröklik meg a testvérek. Két testvér van. Az egyik testvérnek vannak leszármazói, a másiknak nincsenek. Ilyen esetben ez a vagyontárgynak az örököse nem a gyermektelenül meghalt személy házastársa lesz, hanem a testvér vagy a testvér leszármazója. Tehát, hogyha ő meghal, akkor a családi háznak a fele az nem a feleségére fog szállni, hanem a testvérére vagy a testvér leszármazójára. Azért a jogalkotó érezte, hogy ez így nem lenne igazságos. Ennek érdekében azt mondta, hogy haszonélvezeti jog bizony terheli ezt az ági örökséget a házastárs javára. Tehát a házastársat nem lehet úgymond kisemmizni. A kutatásaim során, ahogy feldolgoztam ezt az ági örökséget, ami egyébként nem egy magyar intézmény, tehát ugye ez a paterna paternis, materna maternis elve, ez ugyan a modernkori európai jogrendből többnyire eltűnt, de megtalálhatjuk Baszkföldön vagy Navarrában, vannak gyökerei a kasztíliai jogban, Navarrában egy az egyben úgy szabályozzák, mint nálunk az ági örökséget, és van is egy kiegyensúlyozó szerepe, hogyha valaki hirtelen felindulásból megnősül, és utána elhalálozik, és csak néhány évet élt együtt azzal a házastárssal, akkor azt, ami mondjuk 200 éve a családban van, azokat a vagyontárgyakat, ez a családban még éppen hogy beilleszkedő személy ne tudja megszerezni. Amit én igazságtalannak érzek, az az, hogy ez egy korlátlan szabály. Tehát, hogyha van egy házas pár, akik fél évszázadig együtt élnek, akartak gyereket, de nem lett, és ezek után az aranylakodalmat követően meghal mondjuk a férfi, akkor a feleségnél a testvér vagy a testvér gyerekei jelentkezhetnek az ági örökségért. Ezt igazságtalannak tartom, és nem csak én tartom igazságtalannak, hanem Rosmit Béni, az egyik legnagyobb magyar magánjogász, több mint 100 évvel ezelőtt is már azt javasolta, hogy az ági öröklés alternatív törvényes öröklési intézmény rendszerét korlátozni kéne a 10 vagy 20 éven belül elhunyt személyekre, és hogyha egy házasság ennél hosszabb, ott már ne lehessen ági igénnyel előállni.
Még egy problémára bukkantam, igaz, lassacskán, miközben én hallgattam.
Igen.
Vagyon tárgyakhoz többféleképpen lehet jutni. Viszterhesen, meg ingyenesen például.
Igen.
Mind a kettőre egyaránt vonatkoznak az ági öröklés szabályai?
Ez az én hibám, hogy nem emeltem ki, hogy csak az ingyenesen juttatott vagyontárgyak, tehát csak arra, amelyik öröklés vagy ajándékozás útján került az örökhagyó tulajdonába. Hogyha bármilyen, tehát hogyha egy öröklési szerződése volt a szülővel, az egy viszterhes juttatás, ebben az esetben nincsen ági öröklés, mert az a szerzés az nem ingyenes.
Úgy fogalmazott a példájában, amikor az igazságtalanságot magyarázta el, hogy jelentkezhet. Ebből én arra következtetek, hogy az ági öröklésre valamiféle igénye lehet annak a jogosultnak, de nem automatikusan történik a dolog. Így van?
A törvényes öröklési joga a vagyontárgyra automatikus az örökösnek. Neki egyetlen bizonyítási kötelezettsége van. Azt kell bizonyítania, hogy az örökhagyó hagyatékában található a vagyontárgy az ági. Tehát ingyenesen kapta valamelyik felmenőjéről, ingyenesen hárult az örökhagyóra az a vagyontárgy. Mert az egyértelmű az iratokból, hogy van-e leszármazója az örökhagyónak, vagy nincsen. Az is egyértelmű, hogy van-e végintézkedés, ami érinti ezt a vagyontárgyat, vagy nincsen. De az, hogy ez a vagyontárgy, ez, amit ő örökléssel megszerzett, ez ági jellegű ingatlanról van szó, ott ezt látjuk a szerzési jogcímben, de a PTK, ami most már 10 éve hatályban van, hozott egy szigorítást is, és ezért van szükség az ági jelleg bizonyítására. Ez a szigorítás pedig úgy szól, hogyha ezt a szülői házat, amiről az előbb beszéltünk, tegyük föl, a két testvér eladja, és a gyermektelen testvér befekteti ezt a pénzt értékpapírokba, akkor az értékpapírok válnak ági vagyonna. Tehát a vagyon attól, hogy ha nem élik fel, az ági jellegét nem veszíti el. És hát itt konkrét ügyben fordult elő, hogy eladták ezt a szülői házat, és befektették egy balatoni telekbe. Együtt éltek ebben az ügyben majdnem 60 évet. Felépítettek nagy nehezen egy nyaralót erre a balatoni telekre, és már a testvér is meghalt, akkor a testvér gyermekei a balatoni telekből követelték az őket illető ági jussot. Hozzáteszem, hogy a társadalom változásával az ági öröklésnek a súlya, jelentősége is erősen gyengül. Tehát ma sokkal kevesebb az ági igény, és sokkal kevésbé akarják örökölni az ősi javakat az ági örökösök.
De azért kevesebb az ági igény, mert magával az intézmény létezésével nincsenek az örökösök tisztában, jól lehet, nagyon beágyazott intézmény, vagy valami más oka van, vagy szétaprózódott már, és nem ezt tartjuk a legfontosabbnak az életben. Ezer oka lehet?
Hát sokféle oka lehet, én két okot sorolnék fel. Az egyik az, hogy részben az a fajta ági tudatosság, ami mondjuk fél évszázaddal, vagy mondjuk 100 évvel ezelőtt még megvolt az emberekben, az elveszett. Nem olyan nagy baj egyébként, hogy átalakul a gondolkodásunk. Másrészt pedig azért azok a tradicionális közösségek, akik mondjuk 100 évvel ezelőtt együtt éltek, és az előtte lévő 150 évben biztosan együtt éltek, ezek az elmúlt évszázadban különféle történelmi események hatására, de felbomlottak. És ha én mondjuk Győrben lakom, és Debrecenben lenne egy ági örökségem, nem biztos, hogy küzdök azért, hogy megszerezzem azt, és utána különféle kötelezettségeket kapjak vele együtt, mint mondjuk a művelési kötelezettségesítőt.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.